Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, az ő szent fiától, a mi Urunktól. Amen. További segítségünk jön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Szeretett testvéreim, halljátok meg Istennek igéjét, úgy, amint hozzánk szól Pál apostol Korintusbeliekhez írott második leveléből, a harmadik rész első 15 verséből eképpen. Elkezdjük-e ismét ajánlgatni magunkat, vagy talán szükségünk van, mint némelyeknek ajánló levelekre hozzátok, avagy tőletek? A mi levelünk ti vagytok, beírva a mi szívünkbe, amelyet ismer és olvas minden ember. Akik felől nyilvánvaló, hogy Krisztusnak, a mi szolgálatunk által szerzett levele vagytok. Nem tintával, hanem az élő Isten lelkével írva, nem kőtáblákra, hanem a szívnek hústábláira. Ilyen bizodalmunk pedig Isten iránt a Krisztus által van. Nem mintha magunktól volnánk alkalmatosak, valamit gondolni, úgy, mint magunkból. Ellenkezőleg, ami alkalmatos voltunk, az Istentől van. Aki alkalmatossággá tett minket arra, hogy új szövetség szolgái legyünk, nem a betűjé, hanem a léleké, mert a betű megöl, a lélek pedig megelevenít. Ha pedig a halálnak betűkkel kövekbe vésett szolgálat, a dicsőséges vala. Úgyhogy Izrael fiai nem is nézhettek Mózes arcára, arcának elmúló dicsősége miatt. hogy ne volna még inkább dicsőséges a léleknek szolgálata. Mert ha a kárhoztatás szolgálata dicsőséges, mennyivel inkább dicsőséges az igazság szolgálata. Sőt, a dicséritet nem is dicsőséges ebben a részben az őt meghaladó dicsőség miatt. Mert ha dicsőséges az elmulandó, sokkal inkább dicsőséges, ami megmarad. Azért ilyen reménységben nagy nyíltsággal szólunk. És nem miként Mózes, aki leplet borított az orcájára, hogy ne lássák Izrael fiai az elmulandónak végét. De megtompultak az ő elméik, mert ugyanaz a lepel minden mai napig ott van az Ószövetség olvasásánál, felfedetlenül, mivel hogy a Krisztusban tűnik el. Sőt, mind máig, amikor csak olvassák Mózest, lepel borul az ő szívükre. Mikor pedig megtér az Úrhoz, lehull a lepel. Csendesedjünk el, és imádkozzunk. Édesatyám, köszönjük a pünkösdnek az ünnepét, ami arról beszél, hogy mindent, amit Krisztusban elvégeztél, mi érettünk. Az eljövő Szentlélek az, aki alkalmaz a mi életünkre, aki megnyitja a mi szívünket, aki mindazt, amit Krisztus tett értünk, számunkra érthetővé és befogadhatóvá teszi. Köszönjük, hogy minden egyes gyermekedben ott van a te lelked. Édesatyánk, szeretnénk kérni ezért az óráért, hogy most munkálkodj mi bennünk. Mindenkiben, akit elhoztál erre az órára, a te lelked által. Köszönjük ezt a csodálatos ígéretet, amit adtál nekünk, hogy ahol az Úrnak lelke, ott van a szabadság. Olyan sokszor vágyunk mi a szabadságra, vágyunk arra, hogy egyszer ki tudjunk törni börtöneinkből. Ki tudjunk törni bezárt, kicsinyes lehetőségeinkből, és mégis te azt mondod, ahol a te lelked, ott van a szabadság. Szeretnénk kérni, hogy mutass most erre rá. Add, hogy a te igéd valóban elvezessen bennünket az igazi szabadságra, vagy tedd teljesebbé számunkra a szabadságot. Kérünk téged, hogy hagyd találkozunk ezen az Isten tiszteleten, ebben az órában, most te veled. Hadd jussunk be a te szentségednek, szeretetednek, dicsőségednek körébe, hogy ott valóban elváltozzon a mi életünk, lelkünk a te fiadnak képére. Jézus Krisztusért. Amen. Meg Istenek igéjét, ugye, mint hozzánk szól Pál apostol Korintusbeliekhez írott második leveléből, a harmadik rész 17. és 18. verséből eképpen. Az Úr pedig a lélek, és ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. Mi pedig az Úrnak dicsőségét mindnyájan fedetlen arccal szemlélvén, ugyanazon ábrázatra elváltozunk, dicsőségről dicsőségre, úgy, mint az Úrnak lelkétől. Szeretett testvéreim, van egy szó, amely a 20. 21. században nagyon fontossá lett az emberiség számára. Ez a szó így hangzik, szabadság. A szabadság olyan érték, amire minden ember vágyik. Legfontosabb számunkra, mert úgy érezzük, hogy ha van szabadságunk, akkor van emberi méltóságunk, ha viszont a szabadságot megvonják az embertől, elveszik az emberi méltóság. Igen, aki úgy érzi, hogy rab, fogoly, korlátozva van, nem szabad, az érzéseiben nem mást érez, sokszor megfogalmazatlanul, de mindig ugyanazt érzi, az emberségemtől fosztottak meg engem. A szabadságban ott van a választás lehetősége, ott van a lényemben való belső szabadság, és a külső szabadság is. Van tehát külső és belső szabadság is. Mire megy vissza, honnan eredeztethető ez az elképesztően markáns vágy az emberben a szabadságra? Miért olyan nagy szükség nekünk, hogy ez legyen? Miért olyan fontos számunkra, hogy szabadoknak érezzük magunkat? Miért van az, hogy oly sokszor szeretnénk kijutni valamiféle szabadságra? És ha utána gondolok, hogy mit mond erről az Isten kijelentése, akkor azt látom, hogy a szabadság csodálatos ajándéka a Teremtő Istennek, amivel megajándékozta Ádámot ott a paradicsomban. Szabadságot adott neki. Olyan csodálatos terű szabadságot, ami erről mi még álmodni sem tudunk. Ha így nézem, ez nem csak lehetőséget jelentett, hogy van lehetősége nagyon sok mindenre, nem csak a választást jelentett, hanem egyben jelentette annak a képességét is, hogy tud élni ezzel a lehetőséggel. Kap egy sereg parancsot ez az Ádám. És egészen különleges dolog ez, hogy ez a parancs, ez nem olyan parancs, ahogy mi nagyon sokszor a parancsot értjük, vagy érezzük, hogy rám akarnak kényszeríteni valamit, megparancsolnak valamit, amit nekem meg kell tennem, mert ha nem, akkor ez és ez lesz. Nem, ezek egészen más típusú parancsok voltak ott az Édenkertben, csodálatos parancsok, amivel együtt zengett Ádámnak a lelke, hiszen arra a parancsra mind képesítette is az Isten. Ott volt benne az, hogy én vagyok az, aki megtehetem mindezt. Egy kicsit talán távoli hasonlat, de ugyanolyan dolog, mint amikor egy festőművésznek azt mondják, hogy fess. Hát persze, hogy örömmel fest, hiszen az a mindene. Az az, amivel kifejezi mindazt, amit benne van, az, amiben ő jó, amiben ő nagyot alkothat, hát persze, hogy csodálatos dolog. Azt tennem, amire képesített, amihez tehetséget adott a Teremtő. Így volt csodálatos parancs az ember számára, Ádám számára ott az Édenkertben, hogy uralkodj a földön, hogy szaporodj sokas, hogy töltsd be, hogy műveld, hogy őrizd, és élj mindennel, amit gazdagon adott az Isten. Én különös, mert mindig csak a lehetőséget, a választás lehetőségét kínálják fel szabadságként, hogy amikor az ember belenéz az igének a mélységébe, és végig gondolja az Isten igéje alapján a dolgokat, akkor a szabadság mégiscsak úgy áll, hogy nem csak lehetőség, hanem képesség is, amit az ember szintén megkapott. Tudjuk a történetnek a további folytatását, hogy az ember a bűnbeeséssel elvesztette a szabadságát is. Kemény átkokat kapott, és az Ószövetségben derül ki, amikor Isten adja a törvényt, amely által láthatóvá válik a bűn, hogy az embert igazándiból a bűn tette rabszolgává. Minden szabadságától megfosztotta a bűn. És nem csak a bűn, hanem a bűnnek az ura, a sátán. Az Ószövetségben a törvény által válik láthatóvá, hogy létezik a bűnnek a valósága. És egészen különös dolog történik, mert a törvény parancsol, és azt mondja, hogy tartsd meg ezeket a törvényeket, akkor élsz, akkor áldott leszel, akkor a te életed virágba fog borulni, és mégis az ember ott áll vele szemben, és csak az Új Szövetségben derül ki igazán, hogy egyetlen ember sem képes megtartani a törvényt. Aztán az is nagyon különös, hogy az ember számára a szabadság az engedelmességben jön el. Kiderül, hogy a törvénynek van követelése velem szemben. Láthatóvá válik, hogy nem tudom teljesíteni, amit Isten akar tőlem, hogy olyan legyek, hogy átható legyek, hogy vele újra közösségem lehessen, képtelen vagyok erre, pedig mégis akkor jön el a szabadság, ha megtartanám, ha engednék a parancsnak. Milyen különös, az engedelmességben van a szabadság, még az Ószövetség szerint is. Ám a törvényt megtartani senki nem képes, ezért a törvény, így mondja ebben az igében Pál, kárhoztat. Bizony kárhoztat, mert meglátszik ugyan a bűn, mégis az ember nem tud elszakadni a bűnétől, képtelen kijutni a bűntől való szabadságra, és marad rab. És mégis így mondja Pál, hogy mégis ennek ellenére a kárhoztatásnak a szolgálata is dicsőséges. Olyannyira, hogy Mózesnek az arca ragyogott, amikor lejött a hegyről. Az Istennel való közösségből kijött Mózes, és el kellett takarni az arcát, hogy ne lássák Izrael fiai. Milyen különös, hogy amikor megérkezik a törvény ebbe a világba, amikor Isten kijelenti azt, hogy mi a követelésem veled szemben, te ember, minek kell engedjél, hogyha azt akarod, hogy áldott legyen az életed, és az ember ott áll vele szemben, és csak kárhozat van, és mégis ragyog Mózesnek az arca. Mert még az is dicsőséges, amikor az Isten kijelenti, hogy mi a bűn. Aztán, ha a szabadságról néhány gondolatot végig gondol az ember, akkor önkénten is bele kell jusson abba, amit ma szabadságként kínálnak az embernek. Tulajdonképpen erre az időre, amikor most mi élünk, azt lehet talán mondani, hogyha végignéz az ember a szellemtörténetet és a társadalom történetet, hogy a liberalizmus eléri a csúcspontját. A liberalizmus a szabad gondolkodás, amely azt mondja, mindent szabad gondolnod, mindent szabad tenned. Érezd magad szabadnak, légy önmagadnak a mércéje. Tedd, amit csak akarsz. És milyen különös, amikor kiderül arról, erről az egész gondolatkörről, hogy nyilvánvaló a hazugsága. Mert hogy azt tegyem, amit akarok, ahhoz két dolog is szükséges. Egyszer a lehetőség, másszor pedig a képesség. És a kettő közül melyikkel rendelkezik az ember igazán? Mennyi lehetőséget kapsz te, kapok én bármire is? És mennyi a képességem arra, hogy tényleg azt tegyek, amit csak akarok? A nagy tömegek embere választhat azok közül, amit kínálnak neki választási lehetőségként. A nagy rabtartó pedig nevet, hogy a börtönben háromféle börtönételt is felkínál. A börtönlakóknak, és a rabok választanak, és azt hiszik, ők szabadok. Micsoda tragikomikus jelenet ez, ami a világban zajlik. Hogy a kínálat a szabadságra csupán egy félelmetesen nagy átverés, mert minden, amit választok, az benne marad abba a körbe, ami a rabságban van. Különös dolog, hogyha belenézek abba, hogy milyen a szabad elviségnek a gondolkodása. Azt látom, hogy manapság úgy működik ez, hogy minden szabad, amit ők megengednek. De semmi sem szabad, amit ők nem engednek meg. És akkor fölmerül az emberben a kérdés, hogy miféle szabadság ez? Miféle szabadság az, hogy lehet bűnt cselekedni, lehet mindenfélét tenni, mindenfélét mondani és mindenfélét gondolni, lehet ennek reklámokat adni, lehet ezt terjeszteni félelmetesen nagy misszióval a világban, megvannak ez az eszközök az óriási anyagi erők mögötte, és ha valaki azt mondja, hogy én Istennek engedelmes akarok lenni, Ha valaki azt mondja, hogy te is légy Istennek engedelmes, hogy gyere az Istenhez, hogy a bűneid miatt megváltásra új életre van szükséged, akkor azt mondják, hogy ne mondjál te ilyeneket. Hát ezzel te nem engeded meg, hogy ő szabadon azt csináljon, amit csak akar. Korlátozod az ő szabadságát. Milyen szabadság az? Milyen szabadság az, ami csak a bűnre való szabadságot engedi meg? Milyen szabad elvűség ez? Milyen szabad gondolat ez? Ha egy kicsit végig gondoljuk, akkor ez nem szabad gondolat, hanem ez egyszerűen a nagy fogvatartó, a nagy rabtartó, az ördögnek a gondolata, hogy szabad mindent, ami Isten ellen lázít, ami lázadás az Isten ellen. Különös dolog ez, a mai szabad elvűség, szabad gondolkodás, amiben csak azt szabad, amit ők megengednek. Ezzel szemben áll Istennek egy egészen fantasztikus kijelentése, ahol elmondja azt az Isten, hogy ahol az Úrnak lelke, ott van a szabadság. Hát egy kicsit az ember végig gondolja, hogy is lehetne ez másképp. Hiszen azt látom, hogy aki mindent megtehet, az nem az ember, még csak nem is azt mondom, hogy a paradicsomban ott Ádám, és nem valamely jövőben való kitörés egy bizonyos helyre és pozícióra, és egy bizonyos tisztre, ahol az ember majd mindent megtehet, hanem az Isten az, aki egyedül szabad. Akinek megvan a lehetősége, akinek megvan a hatalma, a képessége, hogy valóban azt tegyen, amit csak akar. Következésképpen, ha ez így van, hogy Isten tökéletesen szabad, mindent megtehet, amit csak gondol, amit csak akar, és mindenre megvan a hatalma, ereje, bölcsessége, akkor én akkor leszek szabad, ha ő hozzá közel leszek. És ha őtőle távol kerülök, akkor én egyre kevesebb szabadságban részesülök. Milyen nagy vágya van az embernek a szabadságra. Milyen sokszor, talán kifejezetlenül, kimondatlanul, megfogalmazatlanul ott van bennünk az, hogy vágyadunk azután, hogy valahogy kitörjünk önnön kis börtöneinkből, kicsinyes világunkból, hogy valahogy végre szabad levegőre kerüljünk. És milyen szépséges, amikor Dávid azt mondja egy Zsoltárban, hogy tágas térre helyeztél engem, Uram. És milyen gyönyörűen beszél arról, amit az Új Szövetség így fogalmaz meg, hogy ahol az Úrnak lelke, ott van a szabadság. Hogy amikor az ember Istennel jár szorosságban, közelségben, mélységes szövetségben, amikor az Isten akaratában jár, olyannyira, hogy a napjai úgy kezdődnek el, hogy Uram, merre akarod, hogy menjek, amikor az ember enged az Istennek a félelmetes, mindent betöltő akaratának, amely mindig egy útra vezérel, és nem 5-6 utat nyit meg az ember előtt, hanem mindig egyet, és az ember arra rálép, akkor azt fogja tapasztalni, hogy tágas térre helyeztél engem, Uram. Nem azt fogja érezni, hogy be van zárva egy útba, egy parancsba, amit végig kell csinálni, amit egyszerűen nem lehet bele kitörni, hanem éppen az ellenkezőjét fogja tapasztalni az ember, hogy az Isten felszabadítja, hogy tágas térre helyezi, hogy levegőt kap végre a lelke, hogy napfényt lát a szeme és a lelke. Ahol az Úrnak lelke, ott van a szabadság. Milyen különös, hogy mindig az embernek az akaratában dőlnek el a dolgok. Az ember, amikor az Istenhez közeledik, és utána egészen közel viszi önmagához az Isten, újjászületik és megtér, akkor utána minden az akarat vonalán fog eldönni. Az ember azt mondja, hogy oda szánom magamat neked, az egész életemet, mégis utána az akaratban dől el, hogy az ember engedelmeskedni fog-e. Valaki egyszer így mondta, hogy az akaratban támadtatik meg az új ember mindig, nem máshol. Nem más területen, leginkább az akaraton, hogy ne akard azt, amit az Isten akar. Pedig az Isten akarata az, amely számomra az életemet valóban ki fogja teljesíteni. És milyen furcsa, hogy mindig minden fordítva áll, mint hogy az ember gondolná az emberi eszével az Új Szövetségben. Azt mondom, hogy szabad akarok lenni, minden láncot le akarok dobni, nem akarok úgy élni, hogy engemet parancsok, dolgok megkötözzenek, hogy megmondják, hogy mit csináljak, és jutok rabságba. És amikor az ember enged az Istennek, átadja az akaratát neki, képessé válik arra, hogy azt mondja, hogy az akaratodat akarom teljesíteni, legyen a te akaratod az én akaratommá. Amikor az ember úgy mond, külső világi szemlélő számára tulajdonképpen rabláncra fűzi magát, akkor válik szabaddá. Igen, ilyen fordított dolgok vannak, amióta az ember a bűnbe esett. Hogy amikor Jézus azt mondja, hogy aki az ő életét meg akarja tartani, elveszti azt, és aki az ő életét odaadja én értem és az én evangéliumért, az visszakapja azt. Ugyanerről beszél. Csak az akarat vonalán kell megharcolni azt a harcot, amely odaszánásból végleges odaszánássá lesz a megszenteltetés által. Amikor az akaratomat ténylegesen átadom az Istennek, amikor az akaratomat végre betöltheti az ő akarata, és én tudok engedelmeskedni naponta, mindig annak az egynek, amit az Isten mutat, mindig arra az egy útra rá tudok állni, akkor derül ki, hogy ez az egy út a legnagyobb szabadság. Ahol az én életemet valóban Isten ki és beteljesíti. Akkor lehetek azzá, akivé eredetileg is teremtett az Isten, és akkor lehetek olyanná, amilyenné teremtett az Isten. Ilyenkor mindig előttem van Madács ember tragédiájából Michelangelo, akinek egyenes vonalú székeket kell csinálnia. És szinte szenved, szinte az őrületbe hajtja magát, mert ő mindenféle faragványokat, kacskaringókat akar rárakni, de nem teheti, hanem mindig csak egyenes vonalú széket kell készítsen. Amikor az Isten az embernek az akaratában megteszi ezt a hatalmas nagy változást, hogy az ő akarata lesz az uralkodó, hegemóniára jut, hatalomra jut, az Isten akarata az én akaratomban, együtt akarom vele, akkor derül ki, hogy beállít abba az életbe, amire teremtett, és csodálatos betölteni azt. Amikor pedig ettől távol járok, akkor leszek olyan, mint a Michelangelo, aki szenved attól, hogy nem lehet azzá, aminek született. És hogyha ideig eljutunk, akkor bele kell nézni a predestinációnak, az eleve elrendelésnek, a csodálatos valóságába, hogy az Isten, akint eltervezett az üdvösségre, azt elküldi erre a földre, megszületik, tehetségeket ad, megajándékozza, aztán élete egy pontján beleszalad a kegyelembe, meglátja a bűneit, és amikor elfogadja Jézus Krisztust, akkor odaszánja magát. Aztán történik majd valami az akaratban, hogy ellen tud állni a kísértésnek, és azt mondja, hogy nem az én akaratomra, hanem igen a te akaratodra, és az ember betölti azt itt a földön, és majd oda át, amire az Isten elgondolta. Aztán egy különös zárása van ennek az igének. Azt mondja Pál, mi pedig az Úrnak dicsőségét, minnyáján fedetlen arccal szemlélvén, ugyanazon ábrázatra elváltozunk, dicsőségről dicsőségre, úgy, mint az Úrnak lelkétől. Itt látható meg a Szentléleknek a csodálatos munkája. Hogy amikor az ember az engedelmességben, az akarat átadásban, az Istennek az arcát szemléli, amikor Krisztusra néz, mert minden engedelmesség, minden olyan cselekedet, amiben az ő akaratát teljesítem be, az az őre való nézés. Nem csak az a pillanat, amikor az ember imádkozik, nem csak az a pillanat, amikor az igét hallja, hanem amikor cselekszés, az is az őre nézés, akkor az Isten lelke valami különös dolgot művel az embernek a szívével, életével, lelkével, hogy formálja, mégpedig Krisztus arcúvá formálja. Olyan sok közös nevezőt keres az emberiség. és a közös nevezőt találtunk mi már egymással az életünk során. Közös nevező a barátok számára, hogy hasonlóan gondolkodik. Csodálatos közös nevező egy feleség és egy férj számára, hogy szeretik egymást, vagy egymásnak párjai. Közös nevező az az érdekszövetség, ami egy politikai párt mondjuk. Közös nevező az, amikor emberek úgy gyűlnek össze, úgy lesznek idézőjelben egyé, hogy ugyanazon a világnézeten vannak. De soha nem lesz igazán egy, az a több ember. Soha nem lesz a szíve hasonló igazán, csak egy bizonyos érdek, egy bizonyos dolog köti össze őket. Az Isten valami egészen más tervezett Jézus Krisztusban. Hogy minden gyermekében, minden gyermekének a lelkében, akaratában, indulataiban, gondolataiban kiformálja az ő fiának képét. És ez mindig lélek által történik. Ez mindig a Szentléleknek a hatalma, a te hatalmad pedig az, hogy engedelmeskedj, hogy engedelmesen ő ránéz, az akaratodat odaad, egyedül neki, és megvalósítsd, és beteljesítsd, amit ő akar. És akkor történik meg a változás az ember életében, mégpedig a változhatatlannak a képére. Az örök Istennek a képére. Azért lehet közünk egymáshoz, mert ugyanannak az Istennek a képét viseljük a lelkünkben, mert a lélek ezt munkálja. Ennél nagyobb közös nevező nincsen. Ennél nagyobb összekötő kapocs nincsen. Ugyannyira, hogy Pál egymás ilyen úgy beszél erről, hogy egymásnak tagjai vagyunk, mert a Krisztus testben vagyunk. Gondoljátok csak meg, hogy mit jelent a Krisztus test. Organizmust jelent. Egy élő szervezetet jelent. Ahol az egyik, a másiknak kiegészítője egymást segíti az életben, és ez egyedül ezért lehet, mert az Isten ugyanarra a képre formál mindnyájunkat. És azt mondja, hogy elváltozunk dicsőségről dicsőségre úgy, mint az Úrnak lelkétől, és olyan fontos ezt is látni, hogy ez mindig dicsőségről dicsőségre történik. Hogy amikor az ember odaadja az akaratát az Istennek, amikor engedelmessé lesz az ő szavának, és engedi, hogy betöltse az ő akarata az életét, akkor mindig meglátja az Istennek a dicsőségét. Mindig újra és újra minden engedelmesség, minden isteni terv megvalósítás után, amely mindig egy út, mindig egy következő lépés, az Isten megengedi látni a dicsőségét, és az a mi feladatunk, hogy megdicsőítsük őt itt a földön, amíg itt járunk. Dicsőségről dicsőségre formál az Isten Krisztus arcúvá. Ezért hol van a szabadság? Ott, ahol kínálnak mindenféle dolgot, ott, ahol szabad megtenni mindent, ott van a szabadság? Vagy ott van a szabadság, ahol a mindenható Istennek lelke van, aki egyedül szabad arra, hogy azt tegyen, amit csak akar, akinek egyedül megvan a hatalma arra, hogy azt tegyen, amit csak jónak gondol, ő benne van a szabadság? Igen, ő benne. Ezért arra biztat az Isten lelke, hogy add csak ide nekem az én a te akaratodat. Egyedül nekem add ide az akaratodat. És arról beszél, hogy az igazi szabadság abban van, hogyha az én akaratomat fogod beteljesíteni. Egyszer valaki így mondta ezt, hogy a kereszténység lényege, hogy egy fokon, egy ponton az ember lemondjon önmagáról, önmagához való jogáról. Milyen különös, még az Ószövetségben olvashatjuk azt Jeremiásnál, hogy azt mondja, mert bíztál bennem, ajándékba adom neked a te életedet. Milyen különös, hogy amikor az ember elveszti az ő életét Jézusért, akkor nyeri vissza. Ezért arra hívogat téged ma az Isten, az ő lelke által, hogy ad neki a te életedet teljességgel. Ne félig, ne csak odaszánd, hanem engedd, hogy szenté tegyen, hogy megszenteljen, és add neki teljesen az akaratodat, hogy végre kijuss a szabadságra, az Isten fiainak szabadságára. Úgy legyen, imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, valóban magunkban is tapasztaljuk azt az elképesztő szabadságvágyat, amely ott van bennünk, amikor be vagyunk zárva a nyomorúságainkba, lehetőségeink szűkösségébe, aztán amikor be vagyunk zárva a mi bűneinkbe, amitől nem tudunk szabadulni. Köszönjük, hogy Te eljöttél erre a földre, és szabadítóként jöttél el. Köszönjük, hogy a Szentlélek az, aki ezt a tökéletes és csodálatos szabadságot, a megszabadítást a bűnökből, a halálból, a kárhozatból számunkra közel hozza. Ő az, aki bevon minket a Te szeretetedbe, aki hozzáférhetővé teszi mindazt, amit Te ott a kereszten elvégeztél. Szeretnénk eljutni az Isten fiainak szabadságára. És szeretnénk szabadon úgy szolgálni, a Te dicsőségedre élni, hogy be tudjuk teljesíteni azt, amire a teremtett virág vár az Isten fiaira. Mireánk vár. Bocsáss meg, hogy oly sokszor nem olyanok vagyunk, nem vagyunk mi nagyon sokszor szabadok, hanem olyan sokszor vagyunk a mi bűneinkben, és akarjuk még mindig azt, amit mi akarunk, és nem akarjuk teljesíteni a Te akaratodat. Urunk, csak Te tudod mívelni velünk azt, hogy megértsük, hogy nem csak az odaszánásra van szükség, hanem a megszenteltetésre is végül arra, hogy odaáldozunk magunkat teljesen Te neked hálából. Köszönjük, hogy csak ezután történik meg az, amire a szívünk úgy vágyik, hogy visszaadod mégis a mi életünket, de már szabadon, úgy, hogy teljesen a tiéd, és mégis a legnagyobb szabadságot tapasztalhatjuk meg. Köszönjük, hogy nem előbb adott. Kérünk téged, hogy arra az útra, amelyre elhívtál, hogy szentek legyünk, hogy ne csak odaszánjuk magunkat, hanem oda is áldozzuk magunkat, most ráléphetünk. Kérünk téged, hogy egyen-egyenként, kinek mi a személyes útja, te hozzád a teljességig, mutasd meg, vezérelj, vezess, hogy valóban rá tudjunk lépni, és végig tudjunk menni rajta. És adj nekünk, kérünk, engedelmes szívet. Jézus Krisztusért. Amen. Azért így imádkozzatok, mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésre, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Úr pedig a lélek, és ahol az Úrnak lelke, ott van a szabadság. Amen.